Szervusztok! Milyen áldás emlékezni az Úr Jézusra. Azon gondolkoztam, hogy jöttem idefelé, és persze beszéltünk ugye Árpival, hogy lesz úrvacsora. És csak azon gondolkoztam, hogy mikor van egy kedves ismerősünk, vagy egy rokon, aki már nincs köztünk, mondjuk a nagypapám, hogy van olyan alkalom, amikor fölidézem őt, hogy ő milyen volt, hogy milyen szellemisége volt neki, hogy hogyan nevetett, vagy hogy hogyan beszélt az emberekkel, és így emlékezünk emberekre, és fölidézzük magunkba az ő lényüket, igaz? És azon gondolkozom, hogy az Úr Jézus Krisztus így adta nekünk az úrvacsorát, illetve amit mi gyakorlunk a gyülekezetben, az, hogy rá emlékezünk folyamatosan. És igazából ez az elhívásunk is, hogy őre emlékezünk, nem csak úgy, mint egy rokonra, aki ugye már nincs köztünk, vagy valami jó barát, akiről emlékezek, hanem folyamatosan őre emlékezünk, hogy ő legyen eleven a szívünkbe, hogy értsük őt, és mondhatnánk úgy is, hogy felidézzük az ő szellemét, de nem idézzük, mert ő folyamatosan velünk van, igaz? És ebben vagyunk együtt, az ő örömében, ahogy emlékezünk az úrvacsorába. És ezt szeretném folytatni veletek, hogyha nem bánjátok. Az gondolatom az volt, hogy tényleg így az év elején, így előre tekintve erre az évre, nagyon jó megint a szemünk elé helyezni az Úr Jézus Krisztust, és őről a beszélgetni, őre emlékezni, mint a, tudjátok, 45. Zsoltár mondja, hogy olyan a nyelvem, mint a gyorsíró tolla, szívem a királyról szól, vagy az énekem a királyról szól, a királyról, az Úr Jézus Krisztusról beszélünk, úgyhogy egy ilyen gondolatom volt, hogy egy egyszerű üzenetet szeretnék veletek megosztani, amiben felidézzük az Úr Jézus Krisztust, és őt emeljük magasra, itt a gyülekezetben. Úgyhogy ehhez van egy pár igevers, amit kigyűjtöttem, vagy ami mentén gondolkozni fogunk, de tényleg csak arra kérlek titeket, hogy bátran gyertek velem ebbe a gondolkodásba, és emlékezzünk rá, és nézzük meg, hogy ki ő nekünk. És aztán Isten elvezet minket valahova ezen keresztül, és hisszük, hogy áldás lesz. Áldás lesz a szívünkben, hogy róla emlékezünk, hogy felkavar bennünket, ahogyan szeretnénk egyre közelebb lenni hozzá, így a szívünkben közelebb lenni arra, ahhoz, akire emlékezünk. Ja, úgyhogy én imádkozom is röviden, Uram, kérlek, hogy Te áld meg ezt az emlékezést most Te rólad, áld meg azt, ahogyan gondolkozunk Te rólad, hogy legyen ez egy áldás a számunkra, legyen ez bátorítás a számunkra, legyen olyan, ami útravalót ad nekünk ehhez az évhez, vagy akár ehhez a héthez, vagy erre a következő napra, vagy az estére. Tényleg csak köszönjük neked, hogy mindig emlékezhetünk, mindig fel akarod kavarni a szívünket azzal, aki Te vagy. Tanítani akarsz, vezetni akarsz, jó pásztorként, és így vezess most is ebben a pár gondolatban. Amen. És az első igevers, amit szeretnék előtek hozni, az a 1 Timóteus 3.15-ben van, és a Pál apostol beszél a gyülekezetről. És a gyülekezetről így beszél, hogy micsoda is a gyülekezet. 1 Timóteus. Azt mondja, hogy de ha késném, tudd meg, hogy mi módon kell forgulódni az Isten egyházában, vagyis a gyülekezetben, mely az élő Istennek az egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége. Azt mondja, hogy az egyház az egy oszlop és egy erődítmény, vagy egy erősség. És ez a kép bibliaiskolában tanultuk, és nekem nagyon megtetszett azóta is ott van a szívembe ez a kép, hogy a gyülekezet az egy oszlop. Itt a világban egy oszlop, aminek a tetején van valami. Tudjátok, hogy az oszlopfők, vagy a szobrokat helyezték régen az ókori világban oszlopok tetejére is, hogy messziről is lehessen látni őket. És azt mondja, hogy a gyülekezet az egy oszlop, aminek a tetején ott van Krisztus. És az a tiszta a gyülekezetnek, hogy őt emelje föl magasra, hogy láthatóvá tegye ebben a világban, hogy aztán hozzá tudjanak jönni az emberek, és őt lássák az emberek. A gyülekezet nem önmagáért van, ha így szét külön lehet választani Krisztus meg a gyülekezetet. A gyülekezet azért van, hogy közöttünk Krisztus legyen fölemelve, és őt lehessen látni. És amikor ez így történik a gyülekezetben, hogy az igazság erős oszlopa a gyülekezet, a tetején ott van Krisztus, akkor hozzágyülekeznek az emberek. És Krisztus maga beszélt így erről János 12:32-ben, és majd odalapozok és elolvasom azt a részt. De ő maga beszélt arról, hogy ha én felemeltetem, mindeneket magamhoz vonzok. Azt mondja, hogy ha ő magasra van emelve közöttünk, akkor ő mindeneket magához tud vonzani. És mi lenne persze az ő helye a mi életünkben, hiszen ő az életét adta értünk, most emlékeztünk meg arról, ahogyan letette az életét értünk. Mi mást érdemelne, mint azt, hogy mi őt nagyon magasra magasztaljuk föl, emeljük föl, így a saját szívünkben, és aztán a többi ember előtt is. És ez a mi tisztünk, a gyülekezet így éri el a célját, hogyha az igazság erős oszlopa megáll ebben a világban, de úgy, hogy Krisztus ott van látható módon a tetején, vagy közöttünk, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt még más szavakkal, de ez a cél. És ezért mondja Pál, hogy a gyülekezet az igazság oszlopa, és ő pedig fel van emelve közöttünk. És az Úr Jézus Krisztus akkor mondta ezt, hogyha én felemeltetem, minden embert magamhoz vonzok, amikor tényleg eljött az ideje annak, hogy őt feláldozzák, vagy hogy eljött az ő ideje, amikor letette az életét, effektíve bevégezte azt a munkát, amit az Atya rábízott a megváltással kapcsolatosan. Mert hiszen Krisztus sok csodás dolgot tett a Földön, amíg itt volt, igaz, gyógyított embereket, tanított, példát mutatott, de a legnagyobb munka, amit elvégzett, ami megmutatta, hogy milyen is Isten szíve, az abban az egy áldozatban mutatkozott meg, amit a kereszten elvégzett, értünk. És Pál apostol van egy hely, ahol ugye azt mondja, hogy nem akarok közöttetek másról tudni, mint az Úr Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről. Mert az egy dolog, hogy van csodatevő, vagy van, aki tanít, de a Krisztus, aki megfeszítetett, megmutatta az Atya szívét olyan módon ebben a világban, hogy megfelelő színben tudjuk az Atyát látni. Krisztus áldozata megmutatta, hogy mi az Atya szíve az ember felé. És az nem az volt, hogy terítsétek le nekem a piros szőnyeget, most jövök én, az Atya, megjelenek ebben a világban. Ugye? Hanem pont fordítva volt, hogy ő volt az, aki a vérével készített egy utat a mi számunkra, egy piros szőnyeget a menny felé. Ő a saját vére árán készített egy lehetőséget, amivel mi az ő közelébe kerülhetünk. Nem azt mondta, hogy ti készítsetek nekem utat, hogy én itt bejöjjek közétek, hanem fordítva volt. Azt mondta, hogy én áldozom föl magam azért, hogy te láthasd, hogy én ki vagyok. Hogy láthasd az én szeretetemet, hogy én valóban téged szeretlek és értetek vagyok. És sokat beszélgetek a kisfiammal, és nagyon érdekes, mert egész kicsi kora óta jön föl neki ez a kérdés, hogy Sátán miért lett gonosz, hogy miért fordított hátat Istennek. És sokféleképpen megpróbáltam neki megmagyarázni ezt, de nem tudom, hogy mikor jut nyugvó pontra benne ez a kérdés, mert a mai napig is ezt kérdezi. De hogy azt hiszem, hogy ott van a titok egyébként, hogy Sátán ugye egy gyönyörű angyal volt, akinek rengeteg tökéletessége volt, nagyon nagy tudása volt, hihetetlen képességei voltak, és olyan gyönyörű volt, hogy elkezdett magára nézni, és azt mondta, hogy én egy ámulatos teremtmény vagyok, vagy én egy ámulatos valaki vagyok. Igazából én bármit meg tudok tenni. Igazából körülöttem kellene, hogy forogjanak a dolgok. Isten az, jó, hát jó, ő is van valahol, de én fontosabb vagyok, mint ő. És igazából azt gondolom, hogy ott van ugye a kutya elásva, hogy amikor ide jött a földre az emberek közé, akkor ő ezt hozta be, hogy Istenre igazából nincs olyan nagy szükségetek nektek. Nincs ő benne olyan különleges dolog, amiért nektek rá szükségetek lenne. Nyilván arra is gondolt, hogy benne meg ott van, és ezt látjuk később, ugye magát Krisztus megkísértette, de amire ki akarok lyukadni, az ez, csak hogy gondoltok erre, hogy nem engedte az embereknek, hogy lelepleződjön az Atya szíve, Isten szíve, hogy azért kellett eljönnie Krisztusnak, és azért kellett meghalnia a kereszten, hogy az emberek megértsék, hogy Isten sokkal jobban szeret bennünket, mint a saját életét. És ez milyen ámulatos dolog, hogy Isten kész volt letenni értünk a saját életét. Ezt a természetét Istennek Sátán nagyon mélyen elhallgatja. Vagy erről nem akarja, hogy tudjanak az emberek, mert pont ezt a kételkedést ültette el, ugye, hogy tényleg Isten téged tényleg szeret, hiszen nem ehetsz arról a fáról, amit mondta, hogy ne egyél. Hát biztos valami titkos dolog van itt, ami miatt Isten valamit vissza akar tőled tartani, nem szeret téged igazából. És én így hiszem, hogy azért volt az Úr Jézus Krisztusnak, ez volt a tiszta, összezúzta a Sátán fejét, a sárkánynak a fejét, az a profécia alapján, amiről szó volt az Édenkertben, hogy ezt a hazugságot, hogy Isten nem törődik, hogy Istennek fontosabb az ő saját dicsősége, mint az, hogy az emberrel törődne, ezt elpusztította, ezt a hazugságot. Krisztus a kereszten. Mikor ő felemeltetik, azt mondja, minden embert magamhoz vonzok. Mert ott a kereszten megláthatod Isten szívét, hogy ő mennyire szeret bennünket. Hogy ő nem az volt, hogy na ide a piros szőnyeget, oké, most jövök én Isten. Igaz? Hanem itt a piros szőnyeg neked, az én véremből. Hogy gyere az én jelenlétembe, és gyere. Úgyhogy Krisztus a fej, ahogy említette Dávid is, ő az egyháznak a feje, de ő úgy fej, hogy ő az, aki mindenkinek szolgál. Ő úgy fej, úgy tartja össze a testet, hogy ő mindenkinek szolgál. És mindenki igazából belőle tud meríteni életet. És ez az evangélium, ez ő maga. Krisztus maga az öröm hírünk. Mert ő eljött, és aztán itt maradt az ő szelleme által közöttünk. Nem ment el, azóta sem. És az ő szeretete megtapasztalható akkor, amikor köré gyülekezünk. Amikor ő föl van emelve az egyházban, a gyülekezetben. Úgyhogy ez a vers, János 12:32. Bátorító ez? Ez bátorító, nem? Ez nagyon bátorító. Ez itt konkrétan úgy mondta. 12. Most van. Ja. Lehet, hogy előbbről olvasom egy kicsit, csak hogy lássátok az összefüggést. Huszonnegyedik vers. Tehát Jézus saját haláláról beszél, az ő küldetéséről beszél, és azt mondja, hogy bizony, mondom nektek, ha a földbe esett gabonamag, el nem hal, csak egymaga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszti azt. És aki gyűlöli a maga életét ezen a világon, örök életre tartja meg azt. Aki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az atya. Most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától, ugye, és beszél a haláláról. De azért jutottam erre az órára, hiszen ezért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Szózat jött azért az égből, meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. Sokáság azért, amely ott állt, és hallotta, azt mondta, hogy menj dörgött. Mások mondták, angyal szólt neki. Felelt Jézus, és mondta, nem értem lett ez a szó, hanem ti érettetek. Most van e világ károsztatása, most vettetik ki a világ fejedelme. És én, ha felemeltetem-e földről, mindeneket magamhoz vonszok. Ezt pedig azért mondta, hogy megjelentse, vagy megmutassa, hogy milyen halállal kell meghalnia. Tehát a saját halálról beszélt, és azt mondta, hogy ha én felemeltetem, mindeneket magamhoz vonszok. Krisztus jelenléte áldást hoz. Krisztus jelenléte áldást hoz. A legfőbb áldást ugye azáltal hozta, hogy meghalt értünk. Megmutatta az atya szívét, most bizalommal jövünk hozzá, és megvan a lehetőségünk erre. Rajta keresztül láthatjuk magunkat. Amikor itt voltunk együtt imádkozni az ima alkalmon, mondtam, hogy képzeljük el, hogy itt van Krisztus középen. Ő megígérte ezt ugye Máté 18:20-ban, hogy ha ketten vagy hárman összegyülekeznek, én ott vagyok közöttük. Az én nevemben én ott vagyok közöttük. Mondtam, hogy képzeljük el, hogy itt van az Úr Jézus középen. Középen van. Egymásra rajta keresztül nézünk. És ez Isten terve, hogy egymásra a gyülekezetben az ő elvégzett munkája alapján rajta keresztül nézzünk. Az én testvérem valaki, aki nagyon-nagyon értékes az Úr Jézus Krisztusban. Ő meghalt érte, ő szerette ugyanúgy, mint engemet. Egy hajóban vagyunk, mindannyian megmentésre szoruló bűnös emberek voltunk, és Krisztus megmentett minket. És a világban levő emberekkel is egy hajóban vagyunk, mert őket is Krisztus vére mentheti meg. Igaz, és nincs nagy különbség egy hívő meg egy nem hívő között. Az egyetlen dolog az, hogy még nem tudja, hogy kicsoda Krisztus. Még nem ismerte meg az Atya szeretetét, aki vörös szőnyeget terített le, hogy oda mehessünk hozzá. Igaz? Ez az egyetlen különbség. És így emeljük föl Krisztust, hogy rajta keresztül láthassuk az embereket, az elveszett embereket, hogy hozzá jöhessenek. Felemeljük Krisztust, hogy hozzá tudjanak gyülekezni, hozzá tudjanak jönni. És én így gondolkozok Krisztusról. Dávid meg Jonatán története, nem tudom, hogy arra emlékeztek-e, amikor Dávid ugye nem lett egyből királyá, amikor felkenték őt királyá, a próféta, hanem nagyon sokáig bujkálnia kellett, és volt egy olyan időszak az életében, amikor nagyon komolyan meg lett próbálva. És ennek az elején valahol, amikor el kellett menekülnie Saul elől, aki ugye lándzsákat dobált rá, bár ő volt már a felkent király, Saul fia Jonatánnal jó barátok voltak. És volt egy megegyezésük, hogy fogja megtudni Dávid azt, hogy Saul valóban meg akarja őt ölni, és amikor ez történt, akkor kötöttek egy szövetséget egymással, és nekem csak ez ugrott be így, ahogy beszélgettek ők erről. Az 1 Samuel 20:42-ben azt mondja, hogy legyen az Úr közötted és közöttem. Legyen az Úr közötted és közöttem. Az Úr közötted és közöttem az azért jó, mert ő a biztosíték arra, hogy a mi barátságunk örök. Ő a biztosíték arra, hogy nem fogjuk egymást elárulni. Ő a biztosíték arra, hogy valóban az ő dicsőségére legyen az életünk. És ez a gondolatom így a gyülekezettel kapcsolatban, meg a mi közösségünkkel kapcsolatban, tudjátok, hogy ha Krisztus közöttünk van, és rajta keresztül látjuk egymást, ő van közöttünk, az a vágyunk, hogy ő legyen közöttünk, az ő szemével fogjuk egymás életét nézni. És a magunkét is. És így lehet egység egy gyülekezetben, vagy egy közösségben. Ő az egységnek a záloga. Isten maga, az Úr Jézus Krisztus. És aztán Dávidról gondolkozva, csak így egy kicsit, hogyha nem bánjátok, még így folytatom a gondolataim fonalát, ahogy gondolkoztam erről a dologról. Dávid élete az egy nagyon hasonló Krisztus életéhez abban a korban, amikor ő élt. Ebből a szempontból, hogy ahogy mondtam, hogy ő egy felkent király volt, de menekülnie kellett. És üldözte őt Saul, és bujdokolnia kellett, és azt olvassuk, hogy Dávid menekül, és az Adullám barlangjában elrejtőzik, és mindenféle emberek, akik adósságban voltak, vagy nehéz helyzetben voltak, köré gyülekeztek ebbe a barlangban. Dávidnak nem volt gazdagsága ekkor még, vagy nem volt neki hírneve olyan, hogy mindenki örült, hogy Dáviddal lehet, hanem pont az volt az időszak, hogy sokan üldözték őt, a király üldözte őt, és ezek az emberek mégis köré gyülekeztek, és azon gondolkoztam ugye, hogy miért gyülekeztek köré. Mi volt Dávidban az, ami miatt köré gyülekeztek az emberek, és egyet gondolok, hogy az Úr volt ott. Az Úr volt ott fölemelve az ő életében, és ezért gyülekeztek köré ezek az emberek. Volt ott bátorítás, és Dávid felolvasta a 23. Zsoltárt. És a 23. Zsoltár, én úgy tudom elképzelni, hogy ott volt Dávid szívében, és énekelte ezt így az emberek között. Az Adullám barlangjában, ezeknek a nyomorult embereknek, és tanította őket. Mondta, hogy az Úr itt van. Az Úr az én pásztorom. Nem szűkölködöm. Tudod, és ez adósságban levő emberek. Tudod, és Dávid tanítja őket, hogy nem szűkölködöm, mert az Úr velem van. Ő az én pásztorom. Jó legelőkre vezet engem, ugye? Tiszta vízű forráshoz vezet engem. Még ha halál árnyékának a földjében járok is, te velem vagy, a te vesződ és botod vigasztalnak engem. Tudjátok, hogy a vesző az volt, amivel a kisbarikat odavitték az anyukájukhoz, miután megszülettek, így fölemelték vele. A bot meg az, amivel a vadállatokat elkergette a pásztor, hogy ne zavarja a nyájat. És azt mondja Dávid, hogy az Úr ilyen körülöttünk van, körbevesz bennünket, vigasztal bennünket, és megóv bennünket. És gondolkoztam azon, tudjátok, hogy ott volt az Úr jelenléte. Dávid megmutatta őt, feltartotta, felemelte az Urat ezek előtt az emberek előtt, és ezek lettek később az ő vitézei. Ezek lettek az ő vitézei az ő királyságában. És ezek a vitézek ám nem akármilyen dolgokat vittek véghez. Az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik, hogy volt közöttük ilyen, amelyik azt olvassuk, hogy télen bement az oroszlán után, mert látta a nyomait, bement az oroszlán után a barlangjába, kihozta és megölte az oroszlánt. És csak gondolkozom, hogy mi a Manónak ment be oda, vagy miért akarta ezt, dicsőség vágyból, vagy miért csinálta ezt. De gondolom, hogy azért, mert ez az oroszlán veszélyeztette a népet, a kis családjukat, vagy nem tudom, akik ott voltak. És ez az ember azt gondolta, hogy ha Isten velünk, vagy velem van, akkor nekem ad arra képességet, hogy megvédelmezzem az enyémet, hogy ne fenyegesse ez az állat őket, igaz? És bement utána a barlangba, és megölte ezt az oroszlánt. Tudjátok, de miért? Honnan volt neki ilyen bátorság? De ez ugyanaz a bátorság volt, nem amivel Dávid legyőzte a Góliátot. Hogy mondta, hogy ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy Isten népét csak így gyalázza, és félelembe és rettegésbe tartja őket. Ismerte Istent, és tudta, hogy az Úr vele van. Magasra volt emelve az Úr az ő életében, és cselekedett. Tanult Dávidtól. Átvette azt a szellemiséget, ami benne volt. Megértette a lényeget, úgymond. És ilyen emberek, akik előtte el voltak bátortalanodva, és igazából földönfutók voltak, Dávid mellett az Úr jelenlétében megacélozott vitézek lettek. És ez ámulatos dolog. És azon gondolkoztam, hogy van ez a vers 2 Korintus 3.18-ban, hogy ahogy az Urat szemléljük, ahogyan vele vagyunk elfoglalva, ahogy ő van fölemelve a mi körünkben, ahogy tényleg őt csak imádjuk, és róla elmélkedünk, azt mondja, hogy őt fedetlen arccal szemlélve elváltozunk az ő képére. Elváltozunk az ő képére, mint ahogy ezek az emberek, tudjátok, ott volt az Úr, és elváltoztak a szívükben arra a képre, amit láttak, amit Dávid életében láttak az Úrról. És így változhatunk mi is, ahogyan szemléljük őt, ahogyan imádjuk őt, ahogyan vele vagyunk elfoglalva. Hogy a világban ez olyan gyenge dolognak tűnik. Miért mindig Jézusról beszéltek meg Jézuska, nem, tehát hogy nincsen neki értéke, igaz a világban. Esetleg egy-két dolgot elismernek vele kapcsolatban, de lehet, hogy egyébként meg olyannak tartják, mint valaki, aki Napóleonnak képzeli magát, vagy nem tudom, hogy egy ilyen, Nem a realitásokban élő valaki, Krisztus. Közben ő maga az élet. Ő maga az, aki legyőzte a halált. Ő maga az, aki megmutatta Isten szívét, aki valóban értéket adott nekünk, elismerte az értékünket. Ugye ebben a világban az emberek élete az ennyi. Tud, nem ér semmit, senki nem foglalkozik vele, hogyha valaki meg, csak egész közvetlen környezetén kívül, igaz? Semmi, lebecsülik egymást az emberek, stb. Krisztusban értéket kaptunk, megvan a valódi értékünk, és ezt megmutatta nekünk, és aztán ott van, és imádjuk őt. És 2 Korintus 4.6 hasonlóról beszél, azt mondja, hogy Isten, aki azt mondta, hogy a sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosság a szívünkben most, hogy felragyogjon Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán a számunkra. Ott van az ő dicsősége, az ő arca előttünk, és azt szemléljük, erre koncentrálunk. És hogyha nem bánjátok, még egy kicsit gondolkoznék ezen az átformálódáson, vagy hogy ez hogy történik. És azon gondolkoztam, hogy ott volt a samáriai asszony, János 4-ben le van írva ez a történet, de nem fogjuk elolvasni, mert lehet, hogy hosszú lenne. Emlékeztek, hogy ez az asszony ugye olyas valaki volt, akinek nagy napali hőségben kellett elmenni a kúthoz, mert egyébként szégyelte magát az emberek előtt, mert hogy öt férfival volt addig, és nem volt ugye egybe az élete, nem egy jó hírű asszony volt. És Krisztusnak fontos volt, hogy beszélgessen vele. Leült a kútnál, ugye, és elkezdte azt a beszélgetést vele, hogy ő szomjas. Felkeltette az érdeklődését, de nem is erről akarok beszélni. Viszont azt említette neki János 4.23-ban, hogy az atya imádókat keres. Az atya olyanokat keres, akik fölnéznek arra az oszlop tetejére ott Krisztusra, és leborulnak előtte. Ilyeneket keres, azt mondja, hogy imádókat keres az atya. És ez az asszony sok mindenen keresztül ment, ugye, és lehet látni, hogy volt érdeklődése, de össze volt zavarodva azzal kapcsolatban, hogy hol kell Istent imádni, meg hogy hogyan kell Istent imádni. És Jézus kerekperec megmondta, hogy eljön az idő, amikor sem ott a templomban, se nem más helyen fogják imádni az Istent, hanem szellemben és igazságban imádják az Istent. És aztán magára mutatott, és mondta, hogy egyébként én vagyok, aki méltó az imádatra. De figyeljetek meg azt, hogy ez az asszony tényleg egy bűnös életű asszony volt, vagy valaki, aki tényleg megbélyegzett volt, meg hasonló. Krisztus soha egy szót nem ejtett arról, hogy ő kicsoda. Igaz? Nem emlegette föl neki meg ezek, hanem egyszerűen csak tisztelte és szerette őt. Azzal a szemmel, ahogyan ő tekint ránk, ahogyan csak ő foglalkozik velünk. És engem nagyon megragad az a tény, hogy ez az, hogy elfelejtve a vedrét is, mikor megjöttek a Jézus tanítványai és hozták a kaját neki, ott felejtett a vedrét is, beszaladt a városba, és mindenkinek elmondta, hogy kivel találkozott. Hogy ő kivel találkozott, és hogy jöjjenek és beszéljenek ők is vele. Mert lehet, hogy ő egy fontos személy. Lehet, hogy ő egy fontos személy. És ez az asszony érezte azt, hogy ő értékes, és minden további nélkül saját maga motiválódott arra, hogy elszaladjon, és ő volt az első evangélista Samáriába. Vagy misszionárius, vagy nem tudom, hogy nevezzük őt, igaz? Jó hírrel elment, és oda hívta az embereket az Úr Jézus Krisztushoz. És én csak ezen gondolkozom, hogy tudjátok, hogy igazából a mi feladatunk az annyi gyülekezetként, vagy az Úr Jézus követőiként, hogy hívjuk az embereket az Úr Jézus jelenlétébe, úgy, ahogy mi is odajöttünk, és aztán az embereket pedig, hogy mondjam ezt, vigyük az embereket Krisztushoz, és vigyük Krisztust az emberek közé. Jól mondtam? Igen. Tehát hívjuk az embereket Krisztus jelenlétében, miközben Krisztust visszük az ő közelükbe. Hogy össze tudjanak kapcsolódni. Nem a mi tisztünk, nagyon sok minden, amit egyébként sokszor egyházak csinálnak, vagy gyülekezeti emberekként próbálkozunk tenni. Az egyetlen tisztünk az, hogy hívjuk őket Krisztus jelenlétében, és menjünk közéjük Krisztus jelenlétével. Felidézve őt, igaz, ahogy kezdtük ezt, igaz? Felidézve, hogy ő kicsoda, hogy mit tett, hogy hogyan mutatta be az atya szívét, hogy milyen ámulatos az ő jelleme és természete. És megtanulunk róla beszélni. Nagyon sok mindent nem tudunk kifejezni Krisztussal kapcsolatban, amit mi egyébként megtapasztaltunk, de amit el tudunk mondani, azt mondjuk el, mint ez az asszony. Mondjuk el. Ő nem teológiával ment oda az emberek közé, gondolom én, hanem csak elmondta, hogy gyertek, hallgassátok meg őt, mert találkoztam valakivel, aki fontos neked, akire neked is szükséged van. És így ment közéjük. És az Úr Jézus ezt ígérte, hogyha én így felemeltetem, én magamhoz fogom vonzani az embereket. Ha én felemeltetem, mindeneket magamhoz vonzok. Spurgeonnek hallgattam erről egy prédikációját. Már nem élőben, én nem voltam ott, de felolvasta valaki az interneten, lehet ilyeneket találni. És erről szól pont, hogy legyen Krisztus fölemelve. És mondja, hogy van négy kép, amit lehet ehhez kötni. Hogyha ő van fölemelve, és ezeket gyorsan megosztom veletek. Azt mondja, hogy olyan, mint a trombita. Amikor a népet egybe gyülekezésre szólították, ugye, amikor, mit tudom én, Magyarországon lehet, hogy a kisdobos az elterjedtebb volt, hogy megpergette a dobot, ugye, és akkor közhírét étetik. De volt, ahol trombita volt, ez, hogy közhírét étetik. És hogy így hirdetjük Krisztus, hogy közhírét étetik, hogy ki ő, és mit tett ő. És ez egybegyűjti az embereket ő köré. Ez egy trombita. Mi úgy trombitálunk, hogy elmondjuk az embereknek, hogy ki az Úr Jézus. Hogy mennyire szeret bennünket, hogy mit jelentett az ő halála, hogy nincs más olyan, mint ő gyakorlatilag. Nincs más olyan, mint ő egyébként, tényleg. Tehát elkezdhetünk róla beszélgetni, és órákat lehetne, de így van. És megfújjuk ezt a trombitát. És tudjátok, lehet, hogy ez egy kicsi házi közösségben valahol, vagy a munkahelyemen, vagy a, nem tudom, ennek nem kell nagy feneket keríteni, úgymond. Ez csak trombitálunk, és elmondjuk, hogy ki az Úr Jézus Krisztus, és mi mit tapasztaltunk meg azzal kapcsolatban, hogy ő ki a mi számunkra. És ennyi. És igazából ő magához vonza az embereket. Mert ő maga az az üzenet, amit mi megosztunk. Ő maga az, aki vonza az embereket. Aztán második kép volt Spurgeonnél, ez a halászháló. A halászháló. Emlékeztek, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy menjetek el, és emberek kövessetek, és én emberek halászáival teszlek titeket. A gyülekezet az egy nagy halászháló, ami különböző helyekről, igaz, mint egy nagy vízterületről, különböző helyekről gyűjti be a halakat, hogy ki van vetve a háló ebben a világban, és te vagy egy-egy szeme annak a hálónak. És Krisztus az, aki gyűjti, magához gyűjti azokat, akik az övéi, akik szeretnék az ő közelébe lenni. És így leszünk emberek halászaivá. Ahogy mondtam, nem kell hozzá bibliaiskolás diploma, vagy valamilyen, nem tudom, formális képzés, vagy bármi, hanem csak elmondjuk, megosztjuk, hogy ki az Úr Jézus Krisztus. Ja. Aztán a harmadik, ez a zászló. Tudjátok, egy csatában, amikor föl volt emelve egy zászló, oda gyülekeztek a harcosok. Arra a helyre azt látták, hogy ott vagyunk mi is, már ott vagyunk, lehet oda menni, és ott győzelmet fogunk kivívni. De ugye ez pedig egy olyan kép, hogy ha mi Krisztust emeljük föl, és ő a mi zászlónk, bárki, aki őt szereti, körénk fog gyülekezni. Nem lesz probléma, hogy ő most római katolikus, vagy református, vagy most megtérő ember, vagy valaki. Hogyha mi felemeljük úgy Krisztust, hogy megmutatjuk, hogy ő ki, és miben hiszünk, hogy mennyire, hogy ki ő valójában, ő maga fogja maga köré gyűjteni azokat, akik őt szeretik. És ott van egy egység, de ez nem egy mesterségesen kialakított valami egy rendszer, vagy nem tudom micsoda, hanem ez csak az, hogy olyan emberek vannak együtt, akik szeretik Krisztust. És nem ez a legfontosabb különben? Egyébként? Persze vannak tani eltérések, lehetnek, és nem föltétlen kell az egész életünket egy táborba leélni. De abban, hogy szeretjük az Úr Jézus Krisztust, hogy megértettük, hogy ő ki, és szeretjük őt szívünkből, de abban az egy egységet hoz létre. És igazából ez Isten népének az egysége. És a mennyben mindenféle tani különbözőség ki lesz simogatva, mert lesz egy tökéletes megértésünk Istentől, az ő tökéletes bölcsessége. Ugye? És ott a teljes képet látni fogjuk, és meg fogjuk érteni, hogy azok a különbségek, amikről mi azt gondoltuk, hogy feloldhatatlanok, igazából Krisztusban megválaszolást nyernek. Ez majd ott következik ránk. De addig is igazából valódi egységet élvezhetünk azokkal, akik szeretik az Úr Jézus Krisztust. Akik hozzájönnek szabadításért. Akik az ő kegyelmét és szeretetét elfogadták. És a negyedik kép, ez tetszett nekem, ez a szekér. És az Illésnek a tüzes szekere jutott eszembe. Tudjátok, hogy az Úr Jézus Krisztus magához vonza azokat, akik őt felemelték, akik hittek benne. Hogy el fog jönni az időpont, amikor magához gyűjti a szenteket, lehet az elragadtatásban, hogy el fog jönni az a pillanat, amikor elragadja az övéit, mint egy ilyen tüzes szekér, ugye, és magához vonz bennünket. És eljön ez az idő is, ez a fizikai valóságban is meg fog történni. És ez is része ennek az üzenetnek. Ha ő felemeltetik, és az megtörtént, az ő áldozata megtörtént, az ő feltámadása aztán megtörtént, most eljöhet az idő, amikor ő összegyűjti azokat, akik az övéi, akik szeretik őt. Ezek jó képek, nem? Ez a négy kép. A trombita, a halászháló, amit kivetettek, a zászló, a csatába, és aztán ez a szekér, ami elragadja azokat, akik az övéi. És még ezen gondolkoztam, hogy ahogyan felidézzük Krisztusnak a jelenlétét közöttünk, ahogyan benne örvendezünk, ahogyan őt dicsőítjük, itt van közöttünk az ő szelleme. És azt mondja az írás, hogy ahol az ő szelleme van, ez a Lukács 4.18, ott van a szabadság. Ahol az ő szelleme van, ott szabadság van. Mert az Úr Jézus Krisztus ő a szabadító. Ő az, aki megszabadított bennünket. Amikor ő jelen van, leesnek tényleg ezek az emberi koncepciók, amiket mondtunk, ugye, hogy falakomlanak le olyan dolgok, amik igazából akadályoztak bennünket addig, és szabadok tudunk lenni. És ez az, ami még nagyobb értékét teszi Krisztus jelenlétét közöttünk. Igen, külön tudjuk választani az értékes dolgokat, amik hozzáköthetők, azoktól, amik kevésbé fontosak. Amiket el lehet hagyni, amik csak megkötöznének bennünket. Krisztus közöttünk a dicsőség reménysége, ezt mondja a Kolossé 1.27. Krisztus közöttünk az eljövendő dicsőségnek a reménysége. Benne örvendezünk már most. A zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy ő a hitünknek, mint egy erős horgonyaként bement a Szentek Szentjébe, Isten jelenlétébe, magába a mennybe, és az a biztosítéka, hogy ő ott van annak, hogy mi is ott leszünk, ahol ő van. Az ő dicsőségét fogjuk megtapasztalni, úgy, ahogy ő megtapasztalta most az atyánál, mert hozzá tartozunk. Krisztus közöttünk, vagy bennünk a dicsőség reménysége. És ez egy szellemi valóság. Ez úgy van tényleg, hogy ahogyan imádjuk őt, lehet, hogy becsukjuk a szemünket, de becsukott szemmel is látjuk őt a szellemünk által, ahogyan itt van közöttünk. És ott van a dicsőségnek a reménysége. És az utolsó kép, amit még így gondoltam, hogy elétek hoznék, az a Jelenések könyvében van, ahogyan az Úr Jézus Jelenések 1.13-ban azt olvassuk, hogy ott van a mennyei trónterem, és vannak a gyertyatartók, és ezek különböző gyülekezeteket jelképeznek, és aztán azt mondja, hogy ezek között jár. Ezek között jár. És így, ahogy ez a kép, hogy közöttünk jár az Úr Jézus. Mi is gyertyatartók vagyunk, vagy a gyülekezetek gyertyatartók, az ő világosságának a hordozói, az ő kenetének a hordozói, az ő szellemének a birtokosai. És ezek között jár, és ő az, aki van, hogy azt mondja, hogy kimozdítom azt a gyertyatartót, vagy helyreállítom, és inti a gyülekezeteket. Ugye Krisztus a gyülekezet közepette, a gyertyatartók között. Ő, ez az övé, ez az ő helye, igaz? Ő építi a saját maga egyházát, és ő az, aki a gyertyatartók között jár. Ja, hát ezek a képek, tehát Krisztus közöttünk, dicsőség reménysége, ha ő felemeltetik, mindeneket magához vonz, minket is vonzott, és a mai napig vonz. Őt imádjuk, őt dicsérjük, és folytassuk ebben. Erre szeretnélek titeket bátorítani. Folytassuk ebben, gyülekezzünk ő körülötte össze, legyen ő a középpontban, legyen ő magasra felemelve, és lássuk egymás rajta keresztül, és bátorodjunk föl, ahogyan elváltozunk az ő képére. Mi bizonyíthatná jobban, hogy Krisztus közöttünk van, mint amit Árpi is említett, hogy tanulunk szeretni úgy, ahogy ő szeretett bennünket. Nem vörös szőnyeget kérni, hanem vele az ő áldozatában szolgálni. Én nem ismerem, mert mi nem tudunk olyan áldozatot hozni, mint ő, de az ő áldozatában részesülni és segíteni másoknak, hogy megértsék, hogy el lett végezve, hogy elvégeztetett, hogy Isten szeretete szabadon áramolhat most azok felé, akik ezt elfogadják. És úgy, ahogy minket szeretett, úgy szeressük mi is egymást. Ez az, ami aztán összeköt bennünket. Ez az, amiből megtudja a világ, hogy ő tényleg közöttünk van. az ő szelleme által ihletett életet élünk ebben a világban. És adjon Isten nekünk kegyelmet, hogy értsük őt valóban, hogy fogadjuk el őt valóban, hogy öleljük magunkhoz valóban az ő szellemiségét, az ő életét. Mert ez az, ami tényleg bármit is ér itt. Amen. Amen. Köszönjük, Úr Jézusunk, neked azt, hogy te ezt ígérted, hogyha te felemeltetsz közöttünk, akkor te mindeneket magadhoz vonzol, Uram. Imádkozunk azért, hogy te vonz bennünket is, segíts nekünk téged a szemünk előtt tartani úgy, hogy a te vonzásod ott legyen a szívünkben, hogy feléd törekedjünk, Uram. És aztán taníts bennünket arra, hogy téged emeljünk úgy magas, hogy tudjál vonzani, Uram. Elmenni oda, ahova te mennél, lenni neked lábaid, kezeid ebben a világban, elvinni a te jelenlétedet helyekre, hogy te aztán ott vonzhass magadhoz, Uram, az embereket. És imádkozunk, hogy áld meg így a közösségünket, imádkozunk, hogy áld meg ezt a várost. Nagy szükség van rád itt, Uram. Áld meg az országunkat, Uram. Áld meg világszerte a te gyülekezeteidet, ahogy te jársz, kelsz közöttük, Uram. Hozd el a te országodat minél hamarabb, Uram. És izgalmas, hogy várhatunk arra a pillanatra, amikor te elviszel magadhoz, Uram. Ahogy ez a vonzás tényleg kiteljesedik, Uram, és beteljesedik a te szereteted azáltal, hogy átformálódunk tényleg a te képedre, mély kép, Uram, ahogy magadhoz ölelsz minket. Csak áldunk téged, várjuk azt a napot, de taníts minket addig is a te jelenlétedben élni.
Köszönjük, hogy ez nem távol van tőlünk, mert te nagyon közel vagy hozzánk. Minden nap látni Istenem, őt szeretném.